Hosszan vajuttak azzal a döntéssel, de talán még az ötletekkel is, hogy One Designban folytassák-e a 60 lábas hajók, illetve a skipperek a versenyzést a jövőben, vagy maradjanak azoknál a nyitott lehetőségeknél, amit eredetileg az osztály meghatározott. Ezen most két napig hosszan elvívódtatok, még a döntés előtt is. Mi volt az eszenciája a vitanapnak?
Minden Vendée Globe után összeül az IMOCA, azaz a skipperek, a tervezők, a versenyek rendezői, az összes olyan ember, akinek köze van ehhez a hajóosztályhoz és a szóló vitorlázáshoz, hogy eldöntsék, hogy a következő 4 éves generáció hogy nézzen ki. Mindig változtatnak a szabályokon. Most 2 alapvető motivum volt, amely mentén akartak változtatni. Az egyik a biztonságosabbá tétel, a másik pedig a gazdaságosabbá tétel. Hogy mennyire sikerülnek ezek általában, az vitatható, de most a fő motivum a biztonságossá tételnek az volt, hogy a tőkesúlyokat valóban valahogy át kell alakítani, ki kell találni, hogy ne törjenek le, mert azért most már olyan szintre fejlődött ez, hogy önveszélyessé vált. Sok előkészítő tanulmány született, tervezőktől, szakértőktől, tapasztalt szakemberektől, ezeket megosztották velünk már jó előre írásban, megküldték e-mailben, és lehetett azonosulni, vagy nem azonosulni, vitatkozni vele, illetve hát rengeteg egyéb olyan szabály, módosítási javaslat történt, amit megvitattunk, pont azért, hogy ne a közgyűlésen legyen szenvedélyes vita, és végül volt már ilyen, hogy nem jutottak döntésre, és a közgyűlést fel kellett oszlatni, anélkül, hogy határozat született volna. Most összehívták egy nappal korábbra a teljes grémiumot Párizsba, pont a Diadelív mellett egy rögbi klubban, talán stílusosan rögbi klubban, hogy birkózzunk egymással ott keményen. Összejött az egész társaság, és egy nagyon szenvedélyes, ugyanakkor szakmailag borzalmasan izgalmas 8 órás vita előzte meg magát a közgyűlést. És nagyon hasznos volt, mert azok az érvek mind elhangzottak, aminek el kellett hangzani. Aki akarta, meghallotta ezeket az érveket, aki nem akarta, nem hallotta meg. De másnap már nem volt értelme ezekkel előjönni, és ezekre hivatkozni, ezekbe kapaszkodni. Így aztán a pénteki közgyűlésen már meglehetősen előkészített volt a társaság, és akkor már csak a pontokat kellett hozni, és erről szavazni. Ennek ellenére még így is elég szenvedélyes viták alakultak ki, még személyeskedésig menő viták is. Pontosan az egyik ilyen kérdés, ez a One Design kérdés volt. Néhányan erőltették ezt a One Design irányt, hogy a jövőben kezdjen megszületni és erősödni az Open Class mellett egy One Design Class, és eleinte mondjuk 12 évig még egymás mellett versenyzett volna 2 osztály, és egyszer csak átvette volna az Open Class helyét teljes egészében a One Design. Ez volt az elképzelés. Mi skipperek ezt abszolút támadtuk, mert úgy gondoltuk, hogy a Vendée Globe-nak és a 60 láb Open-nek az eszenciája, a sava borsa, hogy ott minden olyan fejlesztés megjelenhet, amit észszerűnek tartunk. Tehát az innováció az egy rendkívül fontos eleme a vitorlázásnak. Én nekem az életelemem, amikor hajóról gondolkozom, az, hogy azon törjem a fejemet, hogy jobb egy hajó. És az óceánon meg még inkább igaz, ez volt nagyon extrémek a körülmények, ott a gyenge széltől, a sima tengertől, a viharos óceánig, a nagy hullámokig, minden körülmények között optimálisan kell egy hajónak működni. A fejlesztés az egy nagyon fontos dolog, az, hogy most valaki leül, azt mondja, hogy ez a frankó, és ettől kezdve így fognak kinézni a hajók, ez ostobaság, ilyen nincs. Így aztán elleneztük, de volt, aki feltehetőleg érdekeltségi körébe tartozott az, hogy ezt bevezessék. És úgy nézett ki, féltünk tőle, hogy esetleg ilyen 1-2 szavazattal elbukunk, vagy ők nyernek. És ehhez képest, amikor megszavaztatták a társaságot, pedig meglehetősen heterogén volt a kör, ebben voltak menedzserek, szponzorok, és olyan tiszteletbeli tagok is, akiknek nincs köze az óceánhoz, és 93-ra veszített a One Design azzal szemben, hogy maradjon az, ami éppen van. Közben született egy újabb javaslat, a Jean Le Cam fölvetette, és a közgyűlés megvitatta, hogy esetleg térjünk vissza az eredeti Open Classhoz, amit még annak idején az első Vendée Globe-kor hirdettek meg, mert ahhoz képest már azért itt lassan, de biztosan kialakult egy box rule, Tehát olyan szabályok jelentek meg, hogy most már csak módjával lehet open classnak nevezni az open class-t, hogy menjünk vissza az eredetekhez. Ezt is elvetette a társaság, mert igazából az összes olyan szabály, ami megszületett itt az évtizedek során, az a biztonságot és az egyértelműséget szolgálta, ugyanakkor gyorsabbak is lettek a hajók, tehát értelmetlen lett volna visszamenni. És ennek megfelelően, mint a legesélyesebb javaslat, a 2016-os prototípus, ezt így hívjuk most, 16-os prototípus, ennek a szabálymódosításairól ment a vita. Végül is azt, hogy ez legyen az irány, ezt mindenki elfogadta, ezt nagy többséggel megszavaztuk, és ennek a belső szabály módosításairól aztán még év órákig ment a diskurzus, de ott is megszületett minden döntés. Az új hajóknak már csak kizárólag tömör, rozsdamentes acél, tőkesúly test lehet, amit mozgatunk, hidraulika rendszer, az új hajóknál már dupla hidraulika kell legyen, tehát minden duplikált, a biztonság kedvéért száműztek minden titán elemet, alkatrészt a tőkesúlyrendszerből, ugye a testből, mint magából a hidraulika rendszerből is. Csupa olyan anyagot lehet ma már csak ezekre a célokra használni, ami megbízható, nem fárad. És nem könnyű ugyan, de abszolút a versenyző és a hajó biztonságát szolgálja. Árbócról született döntés, megmarad a két árbóc típus, megmarad az outrigger, tehát az alsó nagy szálingos wing árbóc, és megmarad a tradicionális árbóc, teljesen mindegy, hogy hány pár szálinggal. Kaptunk egy nagyon hosszú elemzést egy árbócra és vitorlázatra szakosodott cégtől, és annak az lett a végső rezüméje, hogy a kettő rig között nincs gyakorlati különbség. Ugyanarra teljesítményre képes a tradicionális árbóc és az arra fölhúzott vitorlák, mint amire az outrigger, ugye mind a kettőt engedélyezik, mindegyiknek megkötötték a súlyát, és mindegyiknek megkötötték a súlypontját. Ennél könnyebb nem lehet egyik árbóc sem, és ennél lejjebb a súlypontja sem lehet. Hát ilyen módon az árbóc is megkötésre került, ugyanakkor az orsudár megmaradt akkorának, amikor korábban volt, ugyanis volt egy javaslat, hogy vegyék le 60 centire a biztonság érdekében, de ezt elvetettük. Hajóknak a felálló képességén volt még elég szerteágazó elképzelés, hogy hogyan teszteljük a hajókat. Ebben most bonyolult lenne belemenni, hogy a nyomatéki viszonyai milyenek voltak a régi szabályzórendszernek, és milyen lett, de változtattak magán a megfogalmazáson is, és az ellenőrzésen, a felmérésen is változtattak. Változtattunk azon a görbén, ami azt mutatja, hogy egy hajó milyen stabil idáig. 110 fokról kellett a hajónak biztonsággal fölfele jönnie, tehát fölállnia. Most 114 fokról kell biztonsággal fölállnia. Tehát ez mindenképpen a biztonság fele ment el. Olyan belső szerkezeti változások születtek, amik jelentősek, nagyon is jelentősek, főleg az előző flottára nézve, ugyanis a vízbalasztok nagy részét száműzték a hajókból, végén már volt olyan hajó, mivel 11 vízbalaszt volt, most 2 engedélyezett összesen, 1 hátul, és ez mindegyik centrál balaszt, tehát nincs jobb oldali, bal oldali, hanem középpen lehet csak, 1 hátul, az 750 liter, és 1 az árbóc előtt, az 1500 liter, és plusz ennyi. Nincs 6 tonnányi víz a hajóban, tehát meg kell oldanunk a biztonságos vitorlázást ezzel a 750 liter és 1500 literrel, attól függ, hogy az ember milyen irányba vitorlázik. Ez leegyszerűsíti, jócskán leegyszerűsíti a hajóbelsőt, leegyszerűsíti a költségeket, valamennyire könnyebbé válhat a hajó, ezt a sok rekeszfalat ki lehet belőle menteni, és ugyanakkor egységesíti az osztályt. Azt kell, hogy mondjam, hogy az összes olyan módosítás, amit most megszületett, az én malmomra hajtja a vizet. Ugyanis egy csomó mindent én eleve nem akartam csinálni, mert úgy gondoltam, hogy az ember túl szofisztikált hajót akar összehozni, akkor már elszáll attól a biztonságos, normális megvitorlázhatóságtól, és annyira tudományossá válik, hogy a végén már nem értjük, hogy mit miért csinálunk. Úgy gondolom én, hogy a jövő hajói és a régi hajók, az előző generációk ehhezzel a szabállyal kiegészítve és ehhez fölmódosítva egy sokkal kiegyensúlyozottabb, homogénebb hajóosztályt fog eredményezni, sokkal kisebb különbség lesz a hajók között, mint eddig volt, és igazából ezt mert számomra meglepő módon az élversenyzők teljes messzélességet támogatták. Tehát azok, akik most megengedhették maguknak nagy szponzorokkal a hátuk mögött, hogy 1700 kilós hajót építessenek maguknak, azok most belementek abba, hogy limitáljuk a felhasználható anyagminőséget, limitáljuk a súlyokat, limitáljunk egy csomó mindent, és sokkal inkább abba az irányba mentünk el, amit egy magamfajta építő meg tud valósítani. Úgyhogy nekem kifejezetten pozitív élmény halmazzá vált ez a közgyűlés, és a mostani hajók azok nagyon-nagyon hasonlítanak ahhoz, amit én csináltam, így aztán föl is merült a kérdés részemről, hogy ez a hajó, amit már itt kvázi megépítettünk, mert kész van, ez nem az előző flotta utolsó hajója lesz, hanem a következő flotta első hajója, és ez egy nagyon jelentős filozófiai különbség. Néhány apró módosítást kell hozzá csinálnom, hogy ez így legyen, és én erre nyitott vagyok, és maga a versenyfelmérők is nyitottak rá, a technikai bizottság is nyitott volt rá, úgyhogy most egy egyeztetési széria következik, és megpróbálom az új rendszerbe bevinni a hajót.